Pszichofor Júli lélekerősítő podcast rólad és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichoforjú.hu per támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz szívvel, lélekkel.
Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket itt a Pszichofor Júli lélekerősítő adásában. A mikrofonok mögött ezúttal is Herendi Kata és Szabó Eszter Judit ül a Pszichofor Jútól. Szia Kata!
Szia Eszti, sziasztok!
Hát a mai adásban arra gondoltunk, hogy a figyelemről fogunk beszélgetni, és képzeljétek el, hogy a Figyelem újra munkacímet kapta ez az adás, mert megkíséreltük azt, hogy felvegyük ebben a témában az adást, de nem sikerült. Mert minthogyha csak így üzenni próbáltak volna nekünk így valahonnan, hogy nekünk is jobban oda kéne figyelnünk arra, hogy fókuszáltabbak és koncentráltabbak legyünk. Annyi minden zavarta meg az előző adásnak a felvételét, nem tudom, a családtagok váratlan érkezésétől kezdve, az elfelejtettük a megbeszélést telefonon át, egészen addig, hogy egy ponton azt éreztük, hogy tényleg egész egyszerűen képtelenek vagyunk megtartani a fókuszt, hogy a Pszichofor Júli lélekerősítő történetében először hoztunk egy ponton egy döntést Katával, hogy oké, akkor most ezt el kell, hogy engedjük, és nem fogjuk tudni felvenni. Úgyhogy most ez itt, akkor én kitenném, mint régen a, nem tudom, a szerencsekerékben volt az újra tábla, hogy akkor most egy ilyen újra táblát kitettünk magunknak, és akkor a figyelemről próbálunk meg ezúttal remélhetőleg sokkal szerencsésebb körülmények között beszélgetni. Kata, te hogy vagy ezzel a múltkori kudarccal? Kiheverted-e már egyáltalán, hogy ment benned tovább?
Én nagyon nehezen dolgoztam ezt fel, ezt bevallom itt is most mindenkinek a színe előtt, mert hogy nálam még nem is, nálad ugye az a telefoncsöngés, meg betoppant a család, meg minden, nálam viszont ez a teljes és totális agyhalál állt be, amit így nem tudok másképpen jellemezni. Nem tudom, ismeritek-e azt az érzést, amikor nagyon szeretnéd, hogy működjön az agyad, de egyszerűen nem hajlandó bebútolni, nem sikerül rávenni, hogy értelmes gondolatokat és mondatokat formáljon, és aztán arra is gondoltam, hogy még ez is azért annyira szépen élik a témához, mert hogy a könyvben is írtam, és mondom is mindig, hogy a figyelem az egy nagyon nagy mértékű mentális erőfeszítés. Tehát oda koncentrálni, amit te szeretnél, elmondani, amit mondani akarsz, és figyelemmel hallgatni egy másik embert, ugye jelen esetben, ahogy én hallgatom ezt itt mindig, az egy nagyon-nagyon nagy fokú erőfeszítést igényel, és bennem ez nem volt meg, úgyhogy nagyon-nagyon drukkolok, hogy most meglegyen.
Igen, ahogy arra utaltál is, ezt elfelejtettem mondani az elején, hogy ezúttal is ugye a 20 önismereti kérdés és válasz a kapcsolatokról című könyvnek a fejezeteit dolgozzuk fel, és ugye volt egy fejezet a figyelemről, amit Kata írt, ez egy Kata fejezet. Nekem is volt egy nagyon meghatározó olvasmányélményem az utóbbi időben, ez pedig Johann Hari Tönkretett Figyelem című könyve, amiről még fogtok hallani ebben az adásban, meg fogok tőle idézni bőséggel, például azzal kapcsolatban is, amit Kata megpendített az előbb, hogy mennyire nehéz fókuszáltnak és koncentráltnak maradni, és hogy nem véletlen az, hogy egyre többször, meg egyre gyakrabban tapasztaljuk azt, hogy nem tudunk egy helyzetben egyszerűen gondolkodni. Tehát, hogy annyira fáradtak a figyelmi kapacitásaink, ennek nagyon sok oka van, ezeket az okokat veszi sorra Johann Hari ebben a könyvben, de mielőtt erre rákanyarodnánk, Kata, én arról kérdeznélek téged, hogy egy kapcsolatokról szóló könyvben miért gondoltad azt, hogy valahol ott az első sorban van helye a figyelem témájának?
Úgy vártam, hogy megválaszolhassam ezt a kérdést. Igazából már azóta, hogy megírtuk a könyvet. Azt hiszem, hogy a különbségekről szóló adásban már említettem nektek, hogy annak a fejezetnek a kapcsán is rengeteg olyan kérdést kaptam, hogy te figyelj, ebbe így hogy került bele? És hogy mi különbségek? Most ezt így tényleg kell? És ugye ott kifejtettem nektek, hogy a különbségek az miért került a fejezet címek közé. És a figyelemmel kapcsolatban is ugyanez volt a helyzet, hogy ott is nagyon sokan kérdezték azok közül, akik olvasták a könyvet, hogy nem kellett volna valami szaftosabb témát becsempészni helyette. És én igazából a fejezetben írt egyik mondatommal tudom szerintem a legjobban érzékeltetni, hogy miért volt számomra olyan fontos, hogy ez bekerüljön. Ezt fel is olvasom most nektek, illetve bocsánat, nem egy, hanem két mondatot, de rövid leszek és lényegre törő. Figyelem nélkül nincs megértés, a megértés nélküli élet és kapcsolatok terepén pedig egy szempillantás alatt szárba szökken a magány. Mindegy, hányan vesznek körül, ha nem figyelnek, nem értenek, akár egyedül is lehetnél. És azt hiszem, hogy ez írja le a legjobban azt, hogy miért éreztem én úgy, hogy a figyelemnek be kell kerülni a fejezetek közé. Nagyon-nagyon sokan tudnak szerintem rezonálni napjainkban erre az élményre, ezekre a mondatokra, hogy hiába vannak körülöttünk sokan, hogyha elkezd kikopni a figyelem, akár önhibánkon kívül is, mint ahogy nagy valószínűséggel ez történik, akkor nagyon-nagyon könnyű belecsúszni a magánynak az érzésébe, sőt, ugye a társas magány csapdájába. És azért is örülök nagyon, hogy most került sorra ez a fejezet a podcast adásainkban, mert hogy hozzá tudunk kapcsolni egy nagyon fontos eseményt a pszichofóriú történetében, ugyanis útjára indul idén decemberben, ami párkapcsolati kibeszélünk, ami egy online előadás sorozat lesz, és az első adásának a témája december 15-én, este 6:30, az a társas magány lesz. Úgyhogy, ha érdekel benneteket a téma, akkor várunk benneteket nagyon sok szeretettel. Barkász Helena állandó szerzőnket hallhatjátok majd Esztivál házigazdaként beszélgetni. Igazából, amiről részletesen is szó lesz, azt megtaláljátok www.pszichofóriú.hu/előadások oldalon. Részletesebben a kérdéseket, témákat, de az biztos, hogy részletesen taglalják majd a lányok azt, hogy hogyan is alakul ki ez a fajta elmagányosodás, ez a fajta kiüresedés a kapcsolatokban. Úgyhogy várunk benneteket szeretettel, és azért is nagyon köszönjük, hogy eljöttök, mert minden megvásárolt jeggyel a munkánkat támogatjátok, azt, hogy készülhessenek további pszichofóriú cikkek, illetve a mostanihoz hasonló podcast adások. Ezt a támogatást egyébként megtehetitek a www.pszichofóriú.hu/támogatom oldalon is, de akár azzal is, hogyha megvásároljátok a 20 ismereti kérdés és válasz a kapcsolatokról című könyvet. Na, de eddig tartott a közérdekű közlemény, hogy folytassam a figyelem témájának a lényegét. Én nagyon szerettem, és a könyvben is idéztem két Murphynek, az Értő Figyelem című könyvszerzőjének a figyelemmel kapcsolatos sztoriát, ezt idézőjelben mondom. Ő nagyon-nagyon sok évig kutatott ahhoz, hogy elkészíthesse a figyelemről szóló könyvét, és beletette ezt az igazi jófajta újságírói munkát, tudjátok, ezt a jófajta kutató munkát. Interjút készített egy csomó emberrel, és képzeljétek el, hogy azt kérdezte mindenkitől elsőként, hogy ki figyel rád? És ugye ez egy annyira egyszerű kérdés, és mégis, ami nagyon-nagyon megdöbbentő volt számára, hogy szinte senki nem tudott rá válaszolni. Nagyon sokan hallgattak, zavarba jöttek, még azok is, akik párkapcsolatban, házasságban éltek, kiterjedt baráti körrel, munkakapcsolatokkal, nem tudtak egyetlen embert sem megnevezni, aki igazán figyelt volna rájuk. Azért ez egy nagyon beszédes példa, szerintem egy nagyon beszédes sztori a figyelem témájában.
Nagyon sok ponton tudok kapcsolódni ahhoz, amit mondtál. Az első, ami eszembe jutott, amikor mondtad ezt a kifigyelt kérdést, hogy azok, akik nem tudtak válaszolni, ők valószínűleg nem járnak terápiára, vagy pszichológushoz, mert hogy tényleg az van, hogy az a fajta értő és nagyon fókuszált figyelem, amit egy ilyen közegben megkap az ember, az nem véletlenül kerül olyan sok pénzbe. És ez most tényleg mindig nem fűződik semmiféle érdekem ahhoz, hogy ezt mondjam, csak hogy én is azt tapasztaltam a saját önismereti meg terápiás munkám során, hogy egy nagyon fontos része a gyógyulásnak a figyelem, amit ott megkapsz. Tényleg a legjobb barátod sem tud ennyire fókuszáltan, és hát nyilván objektíven nem, tehát hogy az biztos, de hogy ennyire fókuszáltan csak rád figyelni, mert hogy ott tulajdonképpen ezt is megvásárolod, nem? Hogy ott akkor most csak és kizárólag veled foglalkoznak, és nem kell meghallgatni azt, hogy amúgy a pszichológusnak vagy a terapeutának mi újság a családjával, meg neki milyen problémái vannak, hanem ott csak és kizárólag rólad van szó, és És már önmagában az is nagyon meg tudja szerintem érinteni az embert, főleg, hogyha nem volt ilyen, vagy ehhez hasonló tapasztalása, hogyha ezt a figyelmet megkapja. Tehát nagyon-nagyon sokat tud jelenteni. Amivel még tudnék kapcsolódni, hogy ugye te mondtad, hogy a kapcsolatok, tehát hogy te megérezted ezt a nagyon szoros kapcsolatot a figyelem és a kapcsolatok témája között, amikor ezt a témát választottad, hogy milyen nagy hatással van az emberi kapcsolatokra, de ugyanúgy, ahogy az emberi kapcsolatokra is nagyon nagy hatással van, én ebben a korábban említett Tönkretett figyelem című könyvben, vagy annak kapcsán csodálkoztam rá arra, hogy gyakorlatilag a kapcsolatok mellett az élet, vagy a kapcsolataink mellett az életünknek még hány és hány területére van hatással az, hogyha nem tudunk figyelni, vagy hát hogyha nyilván tudunk, de hogy milyen erőteljes minőségromlást tud okozni ez a folyamatos fókuszvesztett és a figyelmi kapacitásainkat bombázó közeg meg világ, amiben élünk. Tehát az alvástól kezdve a kapcsolatainkat azt ugye mondtuk. Tehát ugyanúgy, ahogy valahogy nem tudunk már, vagy egyre nehezebb ilyen típusú kutatásokat is idézett ez a szerző, lineárisan olvasni, hanem ugye nagyon sok mindent csak itt szkennelünk, és én nem tudom, hogy a hallgatóknak milyen élményeik vannak azzal kapcsolatban, hogy mennyire nehéz vagy könnyű ahhoz képest mondjuk egy könyvet olvasni, és mennyi ideig tudtok egy könyvet fókuszáltan olvasni, mondjuk 20 évvel ezelőtthöz képest, akkor könnyen lehet, hogy ti is arra a következtetésre juttok, hogy nehezebb. És hogy azért nehezebb, mert hogy így annyi felé szórja a figyelmünket ez a nagyon-nagyon ingergazdag világ, hogy már nem tudunk úgy elmélyedni, hanem sokkal inkább így szkenneljük a valóságot. És az, hogy nem tudunk mélységben, egész egyszerűen nincs idő, tehát ugyanúgy, hogy nem tudunk lineárisan olvasni és elmélyedni egy olvasmányban, ugyanúgy nem tudunk elmélyedni problémákban, hanem csak a felszín alapján hozunk nagyon gyors, nagyon impulzív, és hát sokszor átgondolatlan döntéseket. És ezek az átgondolatlan döntések sincsenek jó hatással sem egyéni, sem pedig kollektív szinten az életünkre. És most tényleg csak egy pár dolgot említettem, ami így hirtelen eszembe jutott annak kapcsán, amit Kata mondtál, és még nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen terület van, ami tönkretesz ez a fókuszvesztett állapot.
Hatalmasokat bólogatok itt a háttérben, ti nem látok engem, de ezt igen, úgyhogy csak a kedvetekért mondom, hogy valóban engem szíven ütött ez a lineáris olvasással kapcsolatos gondolat, mert tényleg én is tapasztalom, hogy egyre nehezebb már úgy elmélyedni egy könyvben, ahogy én még annak idején, aki gyerekkoromban 3-4 könyvet olvastam, mindig párhuzamosan annyira szerettem olvasni, régen tettem. Az jutott eszembe arról, amit mondtál, hogy egy kicsit talán a kapcsolataink terén is ez történik, hogy úgy szkenneljük a kapcsolatainkat is abból a szempontból, hogy akad-e benne olyan információ vagy helyzet, ami tényleg megérdemli a figyelmünket, de az legyen egy 8 vagy annál magasabb szituáció. Tehát, hogy oda sem tudunk már olyan lineárisan figyelni. Mostanában több írás és kutatás is foglalkozik azzal, hogy egyre fogy az a minőségi idő, amit a kapcsolataink ápolására tudunk szorítani, hogy egyre kevésbé találjuk meg magunkban a csít, az energiát arra, hogy valóban rászálljuk a figyelmet a kapcsolatainkra.
Igen, így van, és hogy nem csak a másokkal való kapcsolatra, hanem a saját magunkkal való kapcsolatra is, mert hogy ez a sok minden, ez a sok inger, ez a sok információ, és ez az eszeveszett sebesség, ami eltereli a figyelmünket, az erre is hatással van, hogyha úgy tetszik, akkor az önismereti munkánkban is tud akadályozni az, hogy nem tudunk figyelni. Johan Hari írja ezt a könyvében, hogy ha folyamatosan zökkentik a figyelmünket, egy idő után már nem is tudjuk, kik is vagyunk valójában. Hányszor van az, hogy végigdarálunk úgy egy napot, és akkor itt szeretném ugye ezt megjegyezni zárójelbe, hogy ne gondoljátok, hogy ránk ez nem igaz nagyon sokszor. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy ti is, mi is próbálunk tudatosak maradni, és nyilván ezek a tudások, meg információk, amiket magunkhoz veszünk, ezek segítenek ebben, de nem jelenti azt, hogy egyenesen következik belőle, hogy meg is tudjuk csinálni, mert hogy tényleg nagyon nehéz. Na, erről is lehetne még hosszan beszélni, majd mindjárt visszatérek ide, hogy miért is nem fair egyéni szinten felelőssé tenni, meg hibáztatni saját magunkat, meg nem szerencsés hibáztatni saját magunkat azért, mert nem tudunk odafigyelni, mert hogy a világ, amiben élünk, az egész egyszerűen úgy van berendezve, hogy folyamatosan akadályozzon minket abban, hogy oda tudjunk figyelni. Tehát, hogy ez most, na, tessék, a végül csak sikerült elkalandoznom az előző gondolatot. Az önismeretnél tartottam. De majd oda is visszatérek, bocs, most akkor stílusosan akkor így ugrál. Így, hogy mondjam, így zsinóról rángatom a ti figyelmeteket is, szegény hallgatóink. De hogy erről is hosszan ír Johan Hari ebben a könyvben, hogy igaziból ez ellen, tehát hogy hiába van nagyon sok olyan könyv, meg elérhető információ azzal kapcsolatban, hogy hogyan oszd be jobban az időt, hogy hogyan kapcsolódj le online, nagyon sok olyan helyzet van, amikor ezt nem tehetjük meg. Tehát hogy hány és hány olyan munkahely van, ahol a munkát, az egész egyszerűen elvárja azt, hogy te szinte 0-24 órában elérhető legyél. És akkor hoz egy példát, hogy Franciaországban, én ezt nem tudtam, mielőtt olvastam volna a könyvet, nem tudom, hogy Kata, te erről hallottál-e, ott konkrétan törvénybe iktatták a lekapcsolódás jogát, és wow. Ugye a kötelessége azt hiszem a 40 főnél több munkavállalót foglalkoztató cégeknek, hogy meghatározzák azt a sávot, amikor a munkavállalónak elérhetőnek kell lennie. És azon a sávon kívül nem feltétel az. De hogy addig, amíg ferde szemmel nézünk egymásra, hogyha nem kapunk választ egy péntek este küldött e-mailre a hétvége folyamán, meg amíg eleve az értékrendünkben ennyire benne van, hogy nem jó az, hogyha valaki védi a határait, addig, amíg a munka és a magánélet közötti határok ilyen szinten elmosódtak, addig ezt nehéz lesz megcsinálni, de amit mondani akarok, bocsánat, most itt kicsit hosszabban, hogy nem lehet ezt egyéni szinten, ezt a háborút megvívni, a figyelmünkért vívott háborút, mert hogy ehhez muszáj egyszerűen összefogni és kollektíven kiállni ezekért a jogokért, például a lekapcsolódás jogáért, de hogy nem vagyunk könnyű helyzetben akkor, amikor szeretnénk figyelni, csak ezt szeretném így a hallgatóinkban megerősíteni, hogy ha azt érzed, hogy ez nehéz, és hogy mission impossible, akkor nem véletlenül érzed azt, mert hogy nem vagyunk ebből a szempontból egyáltalán könnyű helyzetben.
Így van, nagyon, nagyon fontos, amit mondasz, és egy kicsit nekem visszhangzott ez a gondolat az előző, a kiégés adásunkból. Uh-huh. Nem tudom, hogy benned felébresztette ilyen zöngéket, de ugye ott is, mert hogy annak a témának a kapcsán is gyakorlatilag el lehet mondani ugyanezeket, hogy nagyon fontos az egyéni erőfeszítés a kiégéssel szemben, és a figyelem kapcsán is. Tehát, hogy nagyon sok minden van, amit te tehetsz magadért, de hogyha egy olyan rendszerrel mész szembe, ami arra van felépítve, arra van optimalizálva, hogy téged megdaráljon ebből a szempontból, és hogy a figyelmedet követelje, vagy hogy kiégessen, akkor nagyon nehéz dolgod van. Ez is egy olyan diszklémer, amit így érdemes ide tenni a figyelem témájával kapcsolatban is, csak azt szeretném nektek még egyszer ilyen pluszban hangsúlyozni, hogy rosszul senki ne érezze magát attól, hogyha most megállapította magában az eddigi adás hallatán, hogy hú, tényleg én se figyelek oda, meg nekem se jutott eszembe kapásból, hogy ki figyel rám, mert hogy tényleg nehezített pályán megyünk, és ez nem feltétlenül a mi hibánk. De hogy ez nem jelenti azt, hogy el kell engednünk ezt a témát, és így úgymond bedobni a gyeplőt, hogy teljesen mindegy, úgyis a játszma igen. Az le van már zsírozva, és úgyis csak veszíthetek benne, mert hogy szerintem csak úgy lehet előre lépkedni, hogyha egyre többen teszünk egyéni erőfeszítéseket. Tehát igen. Biztos vagyok benne, hogy Franciaországban is alulról szerveződött ennek a lekapcsolódási jognak az eredete, és nem az volt, hogy a kizsigerelő nagy cégek egyszer csak azt mondták, hogy te atyaisten srácok, hát emberek dolgoznak nekünk, és ha nem hagyjuk őket embernek lenni, mi lesz velünk? Szóval tuti biztos, hogy az volt, hogy emberek elkezdték használni a alkotmányos jogaikban meghatározott eszközeiket, és elkezdték maguknak kivívni a jogot arra, hogy már pedig legyen pihenő idejük. És azt hiszem, hogy valahol a figyelemmel kapcsolatban is ezt kell tenni. És mindig olyan rosszul érzem magam, amikor ki kell mondanom azt, hogy gyerekek, nincs más hátra, erőfeszítést kell tenni. Mert tudom, hogy ilyenkor mindenki ilyen, úristen, nem áll, most még ez is.
Igen.
És még menjen a listára, hogy még itt is már, amikor úgyis olyan fáradt vagyok, mintha követ törnék egész nap, és akkor még ez is jön azzal, hogy csináljak valamit. De nincs másik út, tehát itt csak egyenesen előre tudunk menni. És hogyha mondtam az előbb két Murphy-t, ezt szerintem egy ilyen kis önismereti gyakorlatként nyugodtan be lehet dobni magatoknak is ezt a kifigyelrát kérdést, viszont megajánlanék hozzá még egy másikat, hogy nézd meg azt, hogy te mikor jutsz el egy napot folyamán oda, hogy oda tudsz magadra figyelni. Mert ugye mondta ezt, hogy az önismeret szempontjából is mennyire fontos a figyelem, és én nagyon-nagyon egyetértek ezzel a gondolattal. Az a Jung idézet jutott eszembe, ami karácsonyi lélekbombon formájában fog majd elétek kerülni a Pszichoforjú felületein. Ez most nem a reklám helyett, csak eszembe jutott az idézet, és már akkor gondoltam, megemlítem a bombont, hogy a látásod kitisztul, amint a szíved betekintesz.
Igen.
Szerintem egy nagyon szép gondolat, de hogy mikor van nekünk időnk, alkalmunk befelé figyelni, főleg akkor, amikor kívül ilyen nagyon hangos és nagyon zavaros minden. Tudunk még időt szánni erre a befelé tekintésre? Ki tud még tisztulni a látásunk? Mit látunk a szívünkben?
Nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert bombonoktól függetlenül, amik egyébként ha esetleg nem tudnátok, hogy mi az az Instagram és a Facebook csatornánkon elérhető ilyen kis karácsonyi, de nem karácsonyi tematikájú, de hogy egy kicsit így az adventi időszakban a lelki készülődés támogató gondolatok, idézetek, amiket kigyűjtögettünk. Közben Kata itt jelzi, hogy mondani szeretne valamit.
Csak azt akartam közbeszúrni, és itt aláírom, hogy van egy kis Krampusz szarvam. Így az ünnepi időszakban, hogy remélem, hogy tudjátok, hogy mi ez a lélekbombon, mert hogy még 3 vagy 4 évvel ezelőtt kezdtük el talán, és azt hiszem, hogy 1 évben próbáltunk meg, 1 évben merészeltünk nem karácsonyi lélekbombonokat készíteni nektek, és olyan reklamációt kaptunk, hogy itt az advent, hol a bombon?
Olyan, én erről nem is tudtam.
Nem emlékszel erre? A 3 évvel ezelőtti bombonokat ilyen nagyon hirtelen kellett összerántanunk, mert hogy elérkezett a december 1-je, nem érkeztek meg a bombonok, és akkor elkezdtek hozzánk záporozni a levelek, hogy tavaly mentek ezek a lélekbombonok,
ja,
és
hogy azt hittük,
hogy idén is, hol a bombon?
Tényleg. Na, szóval, hogy
remélem, hogy tudjátok, mert azóta is.
Igen, hogy figyelünk rátok, és készítünk lélekbombonokat. Szóval, hogy a bombonos idézettől, meg Jung idézettől függetlenül én is felírtam magamnak ezt, hogy az egyik dolog, amire így nincs időnk figyelni, azok az érzéseink. És hogy milyen nagyon sokat veszítünk azzal, hogy nemhogy a mások, hanem a saját érzéseinkre sem tudunk odafigyelni rendesen. És hogy ez szerintem egy nagyon nagy veszteség, mert ha valami, akkor ez tényleg nagyon-nagyon rossz hatással van az emberi kapcsolatainknak a minőségére, és ugye az önmagunkkal való kapcsolatra. Tehát ha másra nem jó ez az időszak, mert szerintem arra nem jó, hogy akkor most bevezessünk mindenféle szokásokat, lehetőség szerint párhuzamosan 4-5-öt, hogy aztán jó, haragudjunk magunkra, hogy na, idén se sikerült ezt meg csinálni. Tehát, hogy ahelyett, hogy így nyomasztjuk magunkat egy új diétával, vagy azzal, hogy akkor most hetente 4-szer elmegyünk futni, mert ugye rögtön 4-szer akarunk elmenni egy héten, nem elég szívünk azzal, hogy akkor legyen
az
először az, hogy 1 vagy 2. Na mindegy, de hogy talán ha valamit így érdemes előre venni ezen a jó lenne csinálni listán, és valahogy sose kerül rá, mert hogy elsikkad, az, hogy gyakrabban odafigyelni az érzéseinkre, és egy kicsit így megállni, és befelé a szívünkbe nézni, és feltenni magunknak a kérdést egyre több helyzetben, hogy na, és akkor most így hogy érzem magam, mi van bennem, az nagyon-nagyon-nagyon hasznos tud lenni.
Megtámogatnám ezt a gondolatot egyébként. Én nyáron készítettem interjút dr. Nicole Leperával, a Hogyan dolgoz magadon című könyv szerzőjével. Nem tudom, hogy követitek-e esetleg Instagramon, ő a The Holistic Psychologist. Ugye ő, hát ahogy a nevében is benne, vagyis nem a nevében, bocsánat, az Instagram oldala nevében is benne van, ő holisztikus szemléletben dolgozik pszichológusként. És egy nagyon szimpatikus, nagyon nagy tudású szakembert képzeljetek el, és természetesen megkérdeztem tőle, hogy ez hogyan dolgoz magadon, hogy lehet egy kicsit könnyebbé tenni a munkát, hogyha szeretnénk jól lenni testben, lélekben egyaránt. És képzeljétek el, hogy mondta, hogy nem lehet megkönnyíteni, mert hogy tényleg csak az van, hogy el kell jutatni magadat odáig gondolatban, hogy ezt muszáj megcsinálni. Uh-huh. Tehát, hogy muszáj valahogy időt kihasítanod arra, hogy saját magadba lehetőleg naponta többször be tudjál csekkolni. És hogy valahol itt kezdődik minden. Tehát itt tudod elkezdeni saját magadat, a saját életedet, a saját testedet és lelkedet gyógyítani, illetve a kapcsolataidat is itt tudod elkezdeni pozitív irányba változtatni, hogyha valahogy rászoktatod magad arra, hogy naponta többször megállj, és megkérdezd magadtól, hogy hogy vagyok én most? Milyen érzések vannak bennem? Milyen testi érzeteket tapasztalok? Mi zajlik körülöttem? Milyen gondolataim vannak? Egyáltalán hogy érzem most magam a bőrömben? És mondta, hogy ez, tehát ugye tisztában van azzal, hogy ez nem könnyű. Hogy a legtöbben annyira rohanunk, annyira pörgünk, tudjátok, és annyira kevésbé tudunk a jelen pillanatban megállni, mert ugye vagy a múlton rágódunk, vagy a jövő miatt aggódunk, hogy ez nagyon sokszor egy nagyon nagy kihívás önmagában is, de hogy ő azt mondta, hogy ha itt nem sikerül elkezdeni, akkor az az a pont, ahol már érdemes segítséget kérni benne. Tehát, hogyha ez nem megy egyedül, akkor nyugodtan le is rövidítheted az utat, és akkor mondhatod azt, hogy jó, akkor én ezt most beviszem egy terápiába, vagy bármilyen segítő kapcsolatba. Ezt csak azért tettem ki ide nektek ilyen ötletként, vagy ilyen kis kínálatként, mert hogy erre viszont szerintem lehet, hogy nem egy rossz alkalom, ez a mostani ünnepi évvégi időszak, hogy megnézni, hogy naponta egyszer, aztán majd naponta kétszer megy-e egy ilyen kis becsekkolás, és tényleg csak néhány percre gondoljatok. Picit megállok, megnézem magam, és aztán haladok tovább.
Én is tudok ehhez kapcsolódni, meg egy kicsit tovább fűzni ezt a gyakorlatot, vagy nem tudom, tovább fejleszteni, hogy milyen érdekes, hogy, és ezt nagyon szépen leírja Johan Hari ezt a folyamatot a könyvében, hogy ez pont akkor tud jobban menni, hogyha hagyjuk a figyelmünket kalandozni. Tehát, hogy sokszor hajlamosak vagyunk úgy, és most nem ezt a maradj a jelenben, meditálj, legyél mindful vonalat szeretném forszírozni, mert erről elég sokat beszéltünk, meg nagyon sokat olvashattuk is az oldalunkon. Fontos, jó dolog, tudományos szempontból is sokan igazolták, most ezt nem teszem fel ezt a lemezt. Viszont nagyon szépen leírta azt, a folyamatot, ahogy ő megtapasztalta azt, hogy mennyire jót tett az alkotó munkának, meg a figyelmi, meg a fókuszáltságának az, hogy hagyta a figyelmét kalandozni. És hogy úgy gondolunk sokszor a figyelemre, mint meg a koncentráló képességünkre, mint egy izomra, hogy akkor, mint a konditerembe elmegyünk, és akkor jól kigyúrjuk magunkat, és akkor minél többet csináljuk, annál erősebb lesz, ahogy ott is tartunk szüneteket a szériák között. Most úgy beszélek, mint egy nagyon sokan jár konditerembe, de hogy tudom, hogy ez így van, meg volt merre példa, hogy így velem is megtörtént, hogy 3x15-ször kellett így megmozdítani súlyokat, de hogy akkor is a kettő között, vagy két széria között így megáll az ember, és hagyja, hogy az izmai egy picit megpihenjenek, regenerálódjanak, és ugyanez igaz a figyelmi kapacitásainkra is, és hogy gondoljatok bele, hogy mennyire túl van terhelve. Tehát, hogy körülbelül olyan állapotban lehet a figyelmünk, mint amikor addig kell tartanod így előre tett kinyújtott karokkal egy 5 kilós súlyzót, mint hogy nem teheted le. És hogy ez mennyire tud fájni, és hogy egy ponton túl persze, hogy azt mondja, hogy nem bírom tovább, ugyanúgy, ahogy nekünk az előző adás felvétele. Tehát, hogy valami hasonló történik, nem, Kata, velünk, és Johan Hari ő tök szépen leírta, hogy amikor így része lett a rutinjának az, hogy ja, mert hogy ő megcsinálta azt, hogy, és ezért szuper ez a könyv, mert hogy van egy nagyon markáns egyéni tapasztalás, amit nagyon-nagyon szépen leír, kiegészítve rengeteg tudományosan megalapozott információval, interjúval, tehát tényleg én azt gondolom, hogy egy alapos könyv ez, és hogy ő azt csinálta, hogy amivel szerintem már rengetegen eljátszottunk ezzel a gondolattal, hogy elvonult 3 hónapra egy kisvárosba, egy Provincetown nevű kisvárosba, úgy, hogy nem internetezett egyáltalán. Tehát, hogy ő így száműzte magát a virtuális világból, egy laptopot vitt magával, amihez nem lehetett internetet csatlakoztatni, annyira régi volt, vásárolt egy buta telefont, amihez egyáltalán nem lehetett interneten kapcsolódni, és mielőtt megérkezett volna a szállására, megkérte a házigazdát, hogy szereltesse le a modemet, vagy nem tudom, micsoda, a router, tehát, hogy azt az eszközt, amin keresztül lehetséges, tehát minden óvintézkedés megtett annak, hogy még véletlenül se férje hozzá ehhez a lehetőséghez, és akkor itt szépen leírja ezeket a stációkat, amiken keresztül ment az egyéni tapasztalásait, és akkor például az egyik az volt, hogy része lett a napi rutinjának az, hogy sétáljon, és csak így hagyja, hogy létezzenek a gondolatai, és egészen felszabadítóan hatott ez rá, és ő úgy fogalmaz ebben a könyvében, hogy végre megtapasztalhatta azt, hogy milyen is, amikor a figyelmi keretein belül létezik. És szerintem ez nagyon fontos gondolat, hogy akkor milyen is az, tehát hogy ő megérezte, hogy oké, az agyi kapacitásai és a figyelmi kapacitásainak a határain jóval-jóval túl van azokon az átlag hétköznapokon, amikor ő csak így van, és hogy amikor így száműzte magát ebbe, aztán persze leírja, hogy tudja, hogy ez nem lehetséges, és hogy nem ez a megoldás, meg nem tehetjük meg ezt, tehát hogy ezt is pontosan tudjuk, de hogy ő megérezte ezt, hogy akkor mi az, ami körülbelül így a normális terhelés lenne az agyunknak, és hogyha ezt megadjuk, akkor paradox módon pont, hogy jobban tudunk figyelni, és sokkal jobban tudunk teljesíteni. Tehát nem azáltal leszünk hatékonyabbak, ügyesebbek, okosabbak, hogy még több és még több és még több információt akarunk magunkba szívni, hanem hogyha például hagyjuk kalandozni a figyelmünket.
Nagyon-nagyon jó gondolatokat mondtál szerintem, és tényleg nagyon jó, hogy van hozzá egy ilyen erőteljes egyéni sztori. Egyébként mondtad is, és szerintem igazad van abban, hogy amikor a legtöbben meghallják ezt, hogy 3 hónapra csak így kicsekkolni a világból, akkor sokan mondják azt, hogy ja, persze, jó annak, aki megteheti.
Igen.
De őszintén szólva szerintem valahol itt is érdemes azt megtalálni, hogy van-e valami, amit tehetünk ennek érdekében. Biztos tudjátok már, vagyis hát, hogyha olvassátok a cikkeimet, akkor biztos kiderül, mert hogy nekem a digitális detox a másik ilyen nagy szerelem témám. Uh-huh. Itt is nyilván órákig tudnék erről hablatyolni, de most nem nyitom ki ezt a ládát, csak annyit mondok belőle, hogy szuper, ami történt a technológia és a kapcsolódás terepén az elmúlt 20-30 évben, csak nagyon fontos szerintem arra figyelni, hogy mostanra ez eljutott egy olyan dilemmáig, hogy vagy mi használjuk az eszközeinket, vagy azok használnak minket. És nagyon fontos szerintem megtalálni azokat a határokat mindannyiunknak az életében, hogy hol van az, amikor én jól használom a kapcsolódásra, mondjuk a közösségi oldalakat, vagy mondjuk az okostelefonomat. Még egyszer mondom, szó sincs arról, hogy démonizálni akarnék bármit ezen a fronton, de egyszerűen nem lehet megkerülni akár a közösségi oldalaknak, akár az okos eszközöknek a szerepét abban, hogy a figyelmünk ennyire elkezdett felaprózódni. Ugye gondoljatok bele, az egyik oldalról ott van az, amit tényszerűen tapasztalunk belőle, tehát ez a rezeg, villog, pittyog, azonnal meg kell néznem. A másik oldalon ott van ennek a, nálam ezt már sokkal okosabbak, részletesen leírták könyvekben, ugye ennek a dopaminnal kikövezett jutalmazó útja, ugye, hogy minél többször nézem meg, annál inkább válik rutinná, és annál inkább fogja ezt az agyam egy újabb dopaminfröccsel jutalmazni, hiszen azt csinálom, amiről már megszoktam, hogy ez jól működik nekem. És aztán ugye ott van az, hogy a maga a kísértés is, ugye, hogy ott legyél, hogy ránéz, hogy ne maradj le semmiről, ugye itt be lehet dobni az általunk már szintén hangoztatott FOMO kifejezést. És erre rakódnak még rá azok az elvárások, hogy hogyan reagálunk arra, hogyha írunk valakinek messengeren, és ő nem válaszol nekünk, mondjuk 2 órán át, vagy 2 napon át, vagy mondjuk soha. Ugye? Tehát, hogy állandó elérhetőségben éljük azért már az életünk nagy részét. És ezért mondom, hogy nagyon nehéz úgy jelen maradni a saját életedben, a saját pillanataidban, hogyha egyfolytában éjjel-nappal karnyújtásnyi távolságra van tőled minimum egy eszköz, ami arra van kifejlesztve, hogy téged kicibáljon ebből a jelen pillanatból.
Igen, abban a pillanatban, ugye ezt Arianna Mária szokta gyakran mondani, hogy jön egy kényelmetlen gondolat, és akkor azt kezdjük vele, hogy hát akkor inkább foglalkozom valami mással, és akkor mi az a más, ami a kezünk ügyében van, akkor nyomkodjuk egy kicsit a telefonunkat. Hát, amit mondtál, az szerintem is elképesztően fontos. Igaziból ebben a könyvben két fejezetet is szánt a szerző arra, hogy a közösségi médiával, meg az okos eszközökkel kapcsolatos összefüggéseket részletezze és elemezze. Túlmutat ez a téma ennek a mai figyelemről szóló előadásnak a keretein. Talán egy gondolatot, hogyha megengedsz, vagy megengedtek, amivel én tovább fűzném azt, amit mondtál. Én sem szeretnék démonizálni, de az a helyzet, hogy ahogy így tájékozódok, meg egyre többet olvasok és informálódok azzal kapcsolatban, hogy akkor hogyan is hatnak ezek a felületek nem csak a figyelmünkre, hanem így összességében az életünkre, hát elég szomorú összefüggések körvonalazódnak. Például az egyik valuta, amivel fizetünk azért cserébe, hogy ezek a felületek ingyenesek, mert hogy gyakran szoktuk mondani, hogy de hát ezek ingyenesek, nem, nincsenek ingyen, fizetünk érte, például a figyelmünkkel. Tehát, hogy az, hogy mi ott maradjunk ezeken a felületeken, ezen nagyon sok mérnök és akár pszichológus dolgozik, és hogy erre mondják azt, nem tudom, hogy a Social Dilemma című filmet, vagy dokumentumfilmet láttátok-e, de hogy azért nem fair azt mondani egy átlag felhasználónak, hogy hát hiszen csak annyi dolgod van, hogy kikapcsold a Facebookot, és kinyomd, azért nem fair, mert hogy vele szemben ott ül több száz elképesztően okos ember és nagyon nagy koponya, aki azon dolgozik, hogy ott tartsa az előtt a felület előtt. Mert hogy ugye úgy dobálja az idővonalunkra az információkat, az algoritmus, hogy mi ott maradjunk, hiszen folyamatosan olyan dolgokkal bombáz minket, amelyek érdekelnek. És igen, nagyon nagy szelete, azt gondolom, és nagy mértékben felelősek a figyelmi kapacitásaink romlásáért ezek a cégek. Nyilván ott van az egyéni felelősség is, de hogy nehéz ez ellen egyéni szinten tenni. És ő azt mondja egyébként, hogy nem is az eszközök, mert hogy az eszközöket tudnánk jól is használni, hanem ezek a platformok azok, amik nagyon erőteljesen bombázzák a figyelmi kapacitásainkat.
Igen. Azt hiszem, hogy egy sötét gödör mélyére tartunk lassan ezzel az adással.
Sajnálom, ez a nem akarom én sem démonizálni dolog, ez nem biztos, hogy annyira összejött az előbb, de annyira fontos, tehát tényleg megkerülhetetlen. Tehát ennek a témának a kapcsán megkerülhetetlen, nagyon nehéz nem közhelyekben és ilyen szokásos fordulatok szintjén beszélni róla, de hogyha meg mélyebbre mész, akkor sajnos ilyen csúnya dolgokat találsz. Én legalábbis erre a következtetésre jutottam.
Így van, így van. És hát ugye ebből is látszik, hogy hát monumentális feladat lehet az, hogy egy kicsit ellen tudjunk tartani legalább azoknak az ingereknek, amik a figyelmünket követelik csak a közvetlen környezetünkben. De szerintem, ha egyetértesz ezt, adjunk valami muníciót ahhoz is, hogy mit lehet ezzel kezdeni, hogyha valaki szeretne most pozitívra fordítani egy kicsit. Én fel is dobnék hozzá egy labdát. Nekem nagyon tetszett, amit mondtál Harryról, hogy hagyta a figyelmét kalandozni, hogy ez emlékeztetett arra, hogy mennyire fontos nektek is kihangsúlyozni, hogy nem bűn az, hogyha vándorol a figyelmünk, akár önmagunkról, akár egy beszélgetésről, tehát az, sőt, igazából teljesen természetes, hiszen a figyelmünk úgy van kitalálva, hogy keresse azt az ingert, ami magához vonza, ez úgy is mondhatjuk, hogy az evolúciós örökségünk, és hogy nem kell azért magadat rugdalnod, hogyha azt veszed észre, hogy te tényleg szeretnél odafigyelni önmagadra, vagy szeretnél odafigyelni a társadra, vagy a gyermekedre, vagy anyukádra, miközben ő azt meséli, hogy telt a napja, és mégis azon kapod magad, hogy gondolatban már teljesen máshol jársz. Mert hogy a figyelemmel kapcsolatban, amit még így nagyon fontos szerintem elmondani, hogy nagyon sokszor magába a beszélgetésbe van ágyazva az a kis csapda, ami megcsúszunk, és amitől elkezd másfelé indulni a figyelmünk. Ugye elég az hozzá, hogyha nem tudom, azon gondolkozol, hogy mi lesz a válaszod ami teljesen természetes dolog megint csak. Nem tudom, jártatok-e már úgy, hogy ha bemutatkoztatok valakinek, hogy annyira koncentráltatok rá, hogy a saját neveteket jól mondjátok ki, hogy az övét elfelejtettétek. Velem ez ilyen rendszeres, visszatérő probléma, és hogy nagyon sokszor a figyelemmel kapcsolatban is úgy van, hogy ott csúszik el egy beszélgetésben, hogy arra koncentrálunk, hogy mit fogunk válaszolni, és hogy ezt hogy tudjuk frappánsan megfogalmazni. Ugyanígy bejöhet az is, hogy valami olyasmit hallunk, amivel nem értünk egyet, és akkor öntudatlanul is elkezdünk rá válaszolni magunkban, és elmegy mellettünk a párbeszédnek a többi része. És ezeket lehetne még sorolni, ezeket az apró figyelmi csapdákat, de hogy ahol Harryhoz tudok kapcsolódni, az az, hogy ami talán így a legfontosabb alapja ehhez a vagy ennek a kezelésének, az az, hogy ha tudatosítjuk magunkban, hogy ez teljesen természetes, hogy a figyelmünk nem állandó és nem 100%-os, még akkor sem, hogyha akaratlagosan próbáljuk irányítani, és tényleg nagyon szeretnénk a másik felé értő figyelemmel fordulni. Tehát itt teljesen normális az ilyenkor, hogyha egy kicsit elúszik, elcsúszik, elmászik, de a lényeg ugye az ilyenkor, hogy vissza tudom-e tudatosan terelni, tehát hogy megpróbálom-e észrevenni, tetten érni magam abban, hogy most elkalandozott a figyelmem, és megpróbálni visszairányítani. És hogyha nem, tulajdonképpen azzal sincs baj, mert hogy akkor is jelezhetem a másiknak. Tudjátok, nem az van, hogy ó, már mindegy, hagyom, hadd mondja végig, aztán majd jövök a jó öreg. Azt a mindenit. Válaszol.
Igen, mire akár le lehetne programozni egy ilyen automatát is, nem, hogy igen, ó, aha, igen.
Igen. Egyébként ezeket szerintem ezt is lehet akár figyelni és gyakorolni, bár nem feltétlenül pozitív élmény, de hogy érdemes lehet megnézni, hogy miből veszitek észre, hogy a másik nem figyelt rátok igazán. Én mostanában szoktatom, ezt csak ilyen saját élményből mondom, hogy én mostanában szoktatom rá magam arra, hogy egy, ilyenkor ne legyek mérges, mert én nagyon hajlamos voltam erre, tudjátok, hogy ez a minek jártatom a számat, ha úgyse figyelsz rám reakcióba belelovalni magam, illetve, hogy tudjam egy kicsit úgy lereagálni, és akár a saját oldalamon is, hogy akkor hogy lehet ebből építően a megoldás felé, ahogy ezt is szokta nagyon szépen mondani, a megoldás felé tovább indulni. És hogy szerintem nem országos bűn ilyenkor azt mondani, hogy ne haragudj, de most nem tudtam odafigyelni, egy 10 perccel később visszatérhetünk rá, vagy megbeszélhetjük holnap. Csak ugye a valódi figyelem titka, hogy tényleg térjünk vissza rá, és akkor tényleg próbáljunk odafordulni.
Meg ne felejtsük el azt, hogy ez most jutott így hirtelen eszembe, hogy a figyelem az egyik szeretett nyelv is, ugye, az öt közül, és hogy emiatt nem ugyanakkor a jelentősége a lelkünkben annak, hogy mennyire figyelnek ránk, mert lehet, hogy van, aki csak így megrántja a vállát, és azt mondja, hogy jó, hát nem figyelt, ez van, van, akiben meg világok dőlnek össze. Akkor, hogyha nem figyelnek rájuk, úgyhogy ezt is azért érdemes szerintem tudatosítani, meg a helyén kezelni, hogy ez nekünk mennyire nehéz és vagy könnyű, vagy a párunknak mennyire nehéz, hogy az ő lelkében hogy is vannak ezek a helyzetek.
Abszolút így van, igen. Egyel növelném még a tétet, és megemlítenék nektek még egy vonalat, amit a könyvben is fejtegettem, illetve a fejezetben is fejtegettem, ez pedig az, hogy milyen szűrőkön érkezik meg hozzád az, ami körülötted történik, tehát te hogyan figyelsz, és a te figyelmedet mi befolyásolja, és írtam az úgynevezett kognitív torzításokról, ezekről a gondolkodási hibákról, amikből van jó sok, és nem kell megijedni, de mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy akár többet is produkáljunk belőlük egy adott napon belül, és hogy én nagyon-nagyon hiszem, hogy a figyelem kapcsán nagyon fontos erről beszélni. Mert hogy nagyon nem mindegy, és ez ide kapcsolódik, amit az előbb mondtál, Eszti, hogy milyen tanulságot szűrök én le abból, amikor azt látom, hogy a másiknak elkalandozott a figyelme.
Igen, hova visz ez engem, milyen sötét helyekre?
Bizony, hogy más nem mondjak, ugye lehet egy jó öreg fekete-fehér gondolkodás, és azt mondom, hogy hát ez az ember a sátán, tehát ez egyáltalán nem figyel rám, nem érdekli, amit mondok, nyilvánvalóan nem szeret engem, minek vagyok én még itt. Ez nem azért van, mert velünk van valami probléma, kognitív torzításai mindenkinek vannak, csak az a gond ezekkel a szűrőkkel, hogy úgynevezett negatív automatikus gondolatok indulnak el bennünk a nyomukon, amikre utána már nagyon extra tudatos erőfeszítéssel kell odafigyelnünk, hogy ne fusson le bennünk ez a program. Mert képzeljétek el, hogy ugye itt, ha már mondtam a saját példámat, ugye, hogyha én megharagszom azért, mert nem figyel rám a másik, és lefuttatom magamban ezt a fekete-fehér vagy-vagy szituációt, hogy nyilvánvalóan nem érdeklem őt, és nem szeretem, akkor a következő interakciónk alkalmával jó eséllyel én akkor is rá fogom borítani ezt a nagy adag feszültséget, amit ez ébresztett bennem, hogyha csak annyit kérdezett tőlem, hogy csengetette már a futár, vagy nem.
Igen, ugyanúgy, ahogy a figyelmi kapacitásainkat bombázó tényezőkkel is fontos tisztában lenni, azzal is hasznos, nagyon hasznos tisztában lenni, hogyha látjuk, hogy ezek a torzító, tehát hogy amit így visszatükröz a másik figyelmének a hiánya, az hogyan torzítja a saját valóságunkat. Ami ugye megint visszavezet oda, hogy akkor önismeret, és hogy ez is például ugye az elején szó volt róla, hogy az önismereti munkában is akadályoz az, hogy nem tudunk úgy elmélyedni, nem tudunk az érzéseinkre figyelni, de ez például egy jó lehetőség arra, hogy reflektáljunk a bennünk keletkező érzésekre, mert ilyenkor bezzeg odafigyelünk, ilyenkor bezzeg elrántanak, de hogy na, ilyenkor is érdemes visszakérdezni, de hogy miért is fáj ez nekem ennyire, és hogy miért is gondolkodom erről ennyire, fekete-fehére, miért oda lyukadok ki, hogy én nem vagyok szerethető, hogyha a másik nem figyel rám, miért hiányzik annyira, hol van ez a figyelem, amit nem kaptam meg, és a másiktól várom, vajon jogosak-e az elvárásaim, vagy túl sokat várok, ezzel is sokat lehet, vagy ebből is nagyon sokat, ezekből a helyzetekből is nagyon sokat tanulhatunk saját magunkról.
Bizony, hogy nagyon sokat, és nagyon sokszor egészen messzire vihet az, amit megtanulunk. Ott van például, a könyvben is említettem, a kognitív torzítások egyik példájaként a gondolatolvasást. Tudjátok, amikor így azt hiszem, hogy tudom, hogy mi jár a másik fejében. Nem figyelt arra, amit mondok, biztos unalmasan beszélek. Biztos egyáltalán nem érdekli, ami történt velem. Most hümmögött. Aha, tuti, hogy csak úgy tesz, mintha hogy azt akarja, hogy elhiggyem, hogy figyel rám. És hogy ez a fajta gondolatolvasás, és amikor ennyire erőteljesen monitorozzuk a másiknak a reakcióit, és abból messze menő következtetéseket vonunk le a saját értékességünkkel kapcsolatban, az például egy nagyon megterhelő közös vonása annak, hogyha valaki nem érzelmileg biztonságos közegben nőtt fel. És itt most megint ugye kinyithatnánk egy olyan ládát, amiről megint csak adások hosszat lehetne beszélni, de ezt csak azért csempészem ide, hogy tudjátok, hogy azért nem olyan egyszerű ez, hogy én mint egy ilyen kis, ismeritek azt a játékot, amikor kupán kell vágni a vakondot, aki kibukkan a kis lyukakból, tudjátok már, és akkor le kell ütni, hogy én minden alkalommal, amikor érzek valami figyelmet elterelő kognitív torzítást aktiválódni, akkor én megyek és felbekókányolom a kalapáccsal, hanem nagyon könnyen lehet, hogy ez egy olyan működést mozgat meg bennem, ami valamikor ugye a túlélést jelentette számomra, segített alkalmazkodni ahhoz a közeghez, amiben én beleszülettem, és amiből akkor még nem volt lehetőségem kilépni, vagy amiben nem volt lehetőségem akkor még határokat tartani. De hogy jó, hogyha ezekkel kapcsolatban is kezdünk gondolkodni, szépen lassan visszafejteni, és megint csak teszek egy ilyen leperai kitételt, hogy nem kell ezt egyedül. Tehát, hogyha azt érzed, hogy most ezt téged megtalált, hogy bizony én is torzítok, és én is azt vonom le belőle, hogy biztos bennem van a hiba, akkor abban ér segítséget kérni, és arról igenis ér beszélni.
Az egyéni szempont mellé most oda passzítanám a kollektív szempontot már megint. Ez jutott eszembe arról, ahogy hallgattalak meg, ahogy így a kapcsolatok relációjában beszélgettünk a figyelemről, a figyelemhiányról, és arról, hogy ezek hogyan hatnak ránk és az érzéseinkre, hogy volt egy ilyen mondata a könyvben, amit szintén kiírtam nektek, hogy az emberek már nem figyelnek egymásra, nem beszélgetnek, hanem tudósítanak magukról. És hogy az a fajta ilyen kifelé történő kommunikáció, ami megjelenik ugye a social media felületeken, mint valamiféle értékrend, vagy inkább úgy mondom, hogy mint a kommunikációnak ez a furcsa és torz szerveződése, ez megjelenik a hétköznapi interakcióban is, például akkor, amikor két ember beszélget egymással egy kávézóban. Ő egyébként pont egy ilyen helyzetben állapította ezt meg, hogy így hallott két embert beszélgetni, és hogy így nem, nyilván nem udvarias dolog hallgatózni, de hogy ott ül mellettük, és akkor azt állapította meg, hogy igaziból ez a két ember egyetlen egy kérdés sem tett fel a másiknak, az egyik a másiknak, hanem elmondta az egyik, amit így magáról fontosnak gondoltál mondani, és aztán a másik is ugyanezt tette. És hogy van egy ilyen kollektív narcizmus, ami megfigyelhető, és mióta olvastam ezt a könyvben, azóta én is így próbálom, és ezt megint megajánlanám nektek, mint egy ilyen kis figyelemgyakorlatot, hogy is vagyunk mi jelen ezekben a beszélgetésekben, és hogy milyen ritka, és tényleg egyre ritkább az, vagy hogy inkább úgy fogalmazok, hogy mekkora erőfeszítésbe kerül az, hogy ne magunkról beszéljünk, hanem úgy legyen idő és tér és energia arra, hogy a másikra is odafigyeljünk, hogy tényleg egyre nehezebb, és talán ez is valami, ami nem megy könnyen, de hogy egy picit így ilyen szempontból is odafigyelni arra, hogy vajon mennyire vagyok elfoglalva a saját, egyébként nagyon sokszor a figyelmi kapacitásaimat bombázó ingerek miatt leterhelt állapotommal, és ez mennyire teszi lehetővé, hogy úgy figyeljek oda arra a másikra, hogy neki szüksége lenne, vagy legalább feltegyek neki egy darab kérdést. Ez is szerintem egy érdekes reflexiónak teret adó kis gondolat lehet.
Hari, egyébként így a saját 3 hónapos elvonulása, illetve úgy általában mindezeknek az összegyűjtése után adott valami tippet, hogy mit lehet csinálni pontosan, és hogy hogyan?
Hát tulajdonképpen erről szól ez a könyv, amit még tényleg nem szeretnék itt most szó szerint felolvasni nektek, meg az egészet ide beidézni a podcastba. Tényleg nagyon jó szívvel ajánlom, hogyha elmélyednétek ebben a témában, meg ezeket az összefüggéseket szeretnétek kicsit jobban átlátni, meg megérteni. De hogy az alcíme ennek a Tönkretett figyelem című könyvnek az, hogy 12 ok, amiért nem tudunk koncentrálni, tehát hogy ő sorra veszi azokat az okokat, ami miatt ennyire szörnyű állapotba került a figyelmünk és a koncentráló képességünk, és akkor a már említett social media mellett például említi a sebességet, hogy egyszerűen annyira gyors a világ, úgy fogalmaz, hogy a lassúság serkenti a figyelmet, a gyorsaság összehúzza. És tényleg, hogyha egy ilyen nagyon egyszerű példát veszünk, hogyha autóval mész, akkor egészen más látsz a tájból, mint hogyha meg máshogy látod a tájat, mint hogyha mondjuk sétálsz, vagy biciklizál. Tehát, hogy egész egyszerűen itt is van egy olyan körülmény, ez a nagyon-nagyon-nagyon nagy gyorsaság, ez a nagy sebesség, ami el lehet leníti azt, hogy fókuszáltak maradjunk. Tehát ergo, ugyanúgy, ahogy arra biztattuk az előbb a hallgatókat, hogy azt mondtuk, hogy akkor tesznek jót a figyelmükkel, hogyha hagyják kalandozni, ugyanez igaz a lassításra is. Tehát, hogyha egy picit megpróbálunk lassabban élni, azzal nagyon sokat tehetünk azért, hogy fókuszáltabbak maradjunk. Aztán a flow tevékenységekkel összefüggésben is nagyon érdekes gondolatokat osztott meg. Itt is tulajdonképpen a lényeg az, hogyha minél többször tapasztaljuk meg az életünkben azt, hogy ezt az áramló, időtlen tevékenységet, hogyha egy ilyet végzünk, akkor az nagyon jó hatással tud lenni a figyelmi kapacitásainkra, hogyha van az életünkben egy olyan hobbi, egy olyan bármi, ami egy olyan aktivitás, amiben úgy el tudunk mélyedni, és ilyen áramlóan jelen tudunk lenni, amikor ugye a teljes figyelmi kapacitásaink ott vannak, és jelen vannak, és aktívak, az szintén egy jó dolog a figyelmünk szempontjából. Hosszan írt az alvás hiányról, és annak a figyelmi kapacitásainkra gyakorolt hatásáról. Mm. Tehát amikor ugye azt mondják, hogy szükséged van a mentális, testi, a lelki egészségednek arra, hogy kipihenj magad, hogy kialud magad, akkor a figyelem szempontjából is megállja a helyét ez az állítás. Tehát, hogy most tudom, hogy ez megint ilyen ékegyszerű és közhelyes, de ugyanúgy, ahogy a kiégés kapcsán forszíroztuk azt, hogy az alvás higiéné az egyik első számú dolog, amivel foglalkozni kell, ez ugyanúgy a figyelem szempontjából is igaz. Egyet mondanék még így az okok közül a táplálkozást is ami lehet, hogy nem adná magát egyértelműen, de mégis tényleg, hogyha összefüggéseiben és picit részletesebben nézünk rá erre a témára, akkor fontos ilyen szempontból is átgondolni, hogy vajon az, ahogyan táplálkozunk, amilyen tápanyagokat bejuttatunk a szervezetünkbe, az hogyan hat a figyelmi kapacitásainkra, mert hogy ebből a szempontból sem mindegy, sőt, nagyon nem mindegy, hogy mit veszünk magunkhoz, meg mit eszünk. És kicsit a figyelmünket elterelő ingerek meg körülmények kapcsán szerintem főleg az utóbbi időben egy kihagyhatatlan és megkerülhetetlen körülmény az, hogy ugye említettük a social médiát, említettük a sebességet, meg egy csomó körülményt, ami ellehetetleníti azt, hogy rendesen odafigyeljünk, és ami igénybe veszi a figyelmi kapacitásainkat, és ő említést tesz az anyagi problémákról és az anyagi nehézségekről. Hogyha egy ilyen egzisztenciális nyomás folyamatosan ott van az életünkben, az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon igénybe vesz minket ebből a szempontból, mert akkor értelemszerűen arra figyelsz, hogy tudjál venni magadnak, nem tudom, kenyeret, hogy legyen hol laknod, és hogy én azt látom, hogy ez most egyre nagyobb probléma, és amikor erről a témáról beszélgetünk, akkor egy megkerülhetetlen körülmény, amit fontos látni, hogy ha ez történik velünk, akkor már mint hogy azt érzékeljük, hogy nem tudunk odafigyelni, akkor ezt is mint egy körülményt, ami sokszor tényleg nem tudunk változtatni, de hogy legalább ne hibáztassuk saját magunkat azért, mert hogy ilyen rajtunk kívülálló körülmények miatt nem tudunk odafigyelni. Vagy hogyha mondjuk priorizáljuk azt, hogy akkor mik azok a területek, és akkor kicsit visszakanyarodok ahhoz az elejéhez, ahhoz a gondolathoz, hogy mennyi és mennyi területe van az életünknek, amit érintenek a figyelemmel kapcsolatos problémák, hogy akkor hol is érdemes kezdeni a rendrakást. Lehet, hogy ez egyéni szinten eltérő, lehet, hogy a kapcsolatokkal, lehet, hogy azzal, hogy biztonságban érezhessük magunkat, és akkor azon kell dolgozni. Ezt is talán érdemes egy kicsit súlyozni, meg átgondolni az előttünk álló időszakban, meg ebben az ünnepi időszakban, amikor remélhetőleg minél több hallgatónknak lesz lehetősége arra, hogy egy kicsit odafigyeljen magára és a körülötte lévő emberekre.
Nagyon nehéz, amit mondtál, főleg a vége az anyagi problémákkal, de közben úgy gondolom, hogy fontos és szép is. Nekem a krízis állapotok jutottak eszembe, hirtelen tudjátok, a krízis helyzetek, egy válás, egy haláleset, és így tovább. Pszichológusok nagyon sokat tanulnak a krízis állapotok jellemzőiről, és emlékszem, hogy bennem valamiért mindig az ragadt meg a legerősebben, hogy mennyire természetes a krízisben az úgynevezett beszűkültség. Tehát, hogy csak arra az állapotra, csak arra a történésre tudunk akkor fókuszálni. Talán találkoztatok is már hasonlóval, hogy újra és újra görgetjük, hogy mi történt, újra és újra megrágjuk, és újra erről tudunk beszélni. És hogy ez is szerintem egy nagyon fontos adalék mind magunk felé, mind a mások felé irányuló, vagy a mások ránk irányuló figyelme szempontjából, hogy milyen állapotban van az a másik, hogy nem lehet-e, hogy ezt a beszűkültségét, ezt a figyelemhiányát valami olyasmi okozza, ami az ő hatáskörén kívül áll.
Tudunk-e tovább gondolni azon, hogy ránk hogyan hat a figyelemhiány? Tudunk-e annyira empatikusak lenni, hogy belegondolunk abba, hogy vajon a másik miért nem tud odafigyelni?
Pontosan. Tehát az empátia szerintem nekem valahogy úgy van ez a fejemben, tudjátok, hogy a figyelem, a megértés és az empátia, azt ilyen továbbmutató nyilakkal nyilazgatnám egymás mellé. Hogy ugye valahol ott kezdődik a történet, hogy tudunk-e egymás felé értő figyelemmel fordulni, ennek talaján létrejöhet-e a megértés, és akkor ennek nyomán jöhet-e az empátia.
Hát ez nagyon közel van ahhoz, amit Johan Hari írt ebben a könyvben az empátiáról, de úgy fogalmazott, hogy a figyelem az empátia legértékesebb és legkomplexebb megnyilvánulása.
Ó, szép!
Záró mondatnak, vagy záró gondolatnak is beillik, szerinted?
Igen, én úgy érzem, hogy igen. És remélem, hogy nagyon sokan vagytok, akik ilyen hosszan tudtatok figyelni ránk. Egy viszonylag hosszú, de évadzáró adásban, mert hát elérkezett 2022 vége.
Nagyon szépen köszönjük, hogy idén is velünk tartottatok. Különösen szívet melengetőek azok a megosztások és értesítések, amiket mostanában egyre gyakrabban kapunk az Instagram csatornánkon is. Például, hogy a podcast listátokon előkelő helyen vagyunk. Ezt nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek, hogy figyeltek ránk. Remélem, hogy jövőre is így lesz, és sokakkal találkozunk 2023-ban is. Mi hozzuk rendületlenül, és konok következetességgel gyűjtögetjük azokat a témákat, amelyekről érdemes lehet itt beszélni. Maradjatok velünk, és hallgassatok ránk 2023-ban is. A Pszichoforjú lélekerősítőt, Szabó Eszter Juditot és Herendi Katát hallottátok. Sziasztok!
Köszönjük, hogy velünk vagytok. Sziasztok!
A Pszichoforjú lélekerősítő podcast rólad és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichoforjú.hu/támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz szívvel, lélekkel. Thank you.